Isten igéjét Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből olvasom, a 19. fejezet 11. versétől a 27. versig. Amikor pedig ezeket hallották, Jézus még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, minád 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt. Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzám. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki, Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Ha valami haszna van az óév búcsúztatás és a újév köszöntés mindenféle körülményeinek, az egyik feltétlenül az, hogy szembesülünk az idővel. Ugyanúgy telik ezen az estén, mint bármelyik más estén, és sokszor az van, mert ugyanúgy el tudnám tölteni ezt az estét, mint bármelyik más estét, nem azért, mert minden más estén bulizok. De ha valami haszna mégis van ennek, akkor az az, hogy ilyenkor akarva-akaratlanul szembesülünk az idővel, és akarva-akaratlanul, mivel bennünk van ez az érzet, hogy az idő telik, hát ilyenkor belenézünk ebbe. Így fogalmazza meg Pál apostol ezt a szomorú valóságot az Efézusi levélből felolvasott részben, hogy az idők gonoszak. Ragadjuk meg az időt, használjuk jól, mert az idők gonoszak. A 90. Zsoltárban pedig, amit énekeltünk az Isten tisztelet elején, azt mondja a Mózes a Zsoltár végén, miután azon gondolkodik, hogy az idő múlik, hogy a kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ugyanez a harc az idővel. És ha valamiért jó ez az este, azért jó, mert az emberek egy kicsit átgondolja akarva, akaratlanul, hogy mi volt az elmúlt évben, mit szeretne a következő évben. Ez egyfajta bölcsességet jelent, szeretni kihasználni az időt, jól kihasználni az időt. És a példázat, amit olvastam, az ezzel a kérdéssel foglalkozik. Lukács evangélista azzal vezeti be a példázatot, hogy amikor mindezeket meghallották, ami történt, és ez Zákeus megtérésére vonatkozik, mondott egy példázatot, mert közel volt Jézus Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Jézus valóban Jerikóban van, ott mondja Zákeusnak, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Zákeus egy hatalmas szabadulást él át, hogy Jézus bemegy a házába, közösséget vállal vele, a hatalmas gazdagság, ami megkötötte az életét, egyszer már csak nem lesz olyan fontos, és egy nagy-nagy örömünnep van. És utána Jézus megy Jeruzsálembe, és mindenki azt várja, hogy most eljön az Isten országa, eljön Jézusban az Isten uralma. És Jézus azt mondja, azért mondja ezt a példázatot, hogy azt mondja, hogy nem jön el még az Isten uralma. Elmegy Jeruzsálembe, és a nagy uralom helyett mi következik? Egy héten belül keresztre feszítik, meghal. Aztán majd egyszer visszajön. És a példázat az ezt veszi keretül. Azt mondja, így kezdődik a példázat, hogy egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Igen, Jézus úr, király, de elmegy, meghal, feltámad, hogy majd visszatérjen. Mi történik közben? Erről szól a példázat. Mi történik ebben az időben? Erről beszél a példázat. Mit jelent bölcsen élni a szolgák számára, és ezek a szolgák Jézus követőire mutatnak, addig, amíg a király nem érkezik vissza, amíg a nemes úr, aki királyságot szerez, nem jön vissza. Mit vár a király azoktól, akik az övéi, addig, amíg nem jelenik meg az Isten országának a teljessége? Mit jelent bölcsen élni, mit jelent hűségesen élni, mit jelent neki kedves életet élni? Ezeket a kérdéseket tesszük fel az év fordulóján ma este. Az első, amit a példázat elénk tár, az, hogy a hűséges élet, a hitben élt élet, az élet egyáltalán kereskedés azzal, amit kaptunk. És hadd mondjam meg őszintén, hogy sose gondolkodtam még ennyit ezen a példázaton korábban, és egészen meglepett engem az, hogy a keresztény életet ilyen gazdasági módon lehet megközelíteni, ahogy Jézus megközelíti ebben a példázatban. Mert ugye az Úr elmegy, és mit csinál? Kiosztja a minákat a szolgáknak. Egy mina az körülbelül 100 dénár, egy dénár egy napszámosnak egy napi béra, nem egy nagyon nagy összegről van szó, 3-4 havi átlag keresetről, ez kiosztja a szolgáknak, és azt mondja nekik, hogy a nemes ember a példázatban, hogy kereskedjetek vele. És teljesen nyilvánvaló az egész összefüggésben, amit elmondtam, hogy itt arról szól, hogy amíg az Úr vissza nem jön, amíg Jézus vissza nem jön, mi annak a dolga, aki őhozzá tartozik az életéről, és azt mondja, hogy kereskedjen vele. És az egész példázatot a gazdasági életből származó technikai kifejezések uralják. Kereskedés, hozam, bank, kamat, azt se tudom, mik ezek. És nem csak a kifejezésekről van szó, a nyelvezetről, hanem a nyelvezet utal arra, hogy teljesen világos, hogy a pénzvilágnak egy nagyon-nagyon komoly, szigorú szabályai vannak, nagyon komoly elszámolás van. A befektetésnek nagyon komoly súlya van. Pénz nem állhat csak úgy. Annak mindig mozognia kell. Ez van az egész példázat mögött. Kereskedjetek, mozgassátok, amit kaptatok. A pénzvilágban, azt hiszem, a pénznek mindig mozognia kell, mert ha mozog, akkor terem hozamot, akkor terem, akkor szaporodik, akkor termel hasznot. És ha ez nem történik, és valaki a pénzvilágban nem mozgatja a pénzt ilyen módon, az nem olyan lazasság, hogy nem tetted, nem baj. Az nem olyan lazaság, mint aminek nincs következménye. Ha nem hoz hozamot, ha nem termel többet, az veszteség. Annyira súlyos hiba, hogy komoly következményei vannak. Megkockáztatnám azt, lehet, hogy a bankárok nem értenek velem egyet, de szerintem a pénzvilágban az eredendő bűn, hogyha a pénz nem fia a több pénzt, annak mind ez a dolga. Ezért van, így kell használni. Minél több van belőle, annál nagyobb a nyomás, hogy azt mozgatni kell, azt forgatni kell, hogy teremjen többet. Nem kereskedni, nem termelni, nem kamatoztatni, csak állva hagyni, az bűn. És akkor itt jön a kérdésünk, itt jön az én kérdésem, hogy hogyan lehet ezt a szemléletet, hogyan lehet, hogy Jézus ezt a szemléletet az ő követőinek az életére vonatkoztatja. Különösen úgy, hogy hogy nagyon gyakran ez idegen Jézus követőitől, nem? Bank, befektetés, kereskedés, kamat, haszon, nyereség. Mi köze ennek a Jézussal való élethez? Ráadásul sokszor keresztény emberek a pénzvilágot eleve bűnösnek, vagy legalábbis gyanúsnak tartjuk. Ott azért jobb attól távol maradni. És valljuk be, hogy nem is ok nélkül különben. Senki nem mondhatja azt, hogy Jézus a befektetők, a bankárok, a piacok védőszentje. Senki nem olvashatja bele Jézusba. Élesen beszél, azt mondja, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, nem szolgálhattok Istennek, és nem szolgálhattok a mammonnak. A pénz nem uralkodhat rajtatok. De ezzel együtt úgy beszél ebben a példázatban a hozzá hűséges életről, mint amit valamilyen értelemben ezen a világnak a képén, a nyelvén mondja, kereskedjetek, hozzatok nyereséget, termeljetek hozamot. Az életünk kereskedés azzal, amink van. És azonnal itt van ennek a példázatnak egy másik fontos mondani valója, vagy ennek a képnek, hogy már pedig amink van, az nem a miénk. Ebbe más a példázat meg a... Hát persze a pénzvilág sem, mert sokszor aki mozgatja a pénzt, az nem a tulajdonos. De mivel a nemes ember adja a pénzt a szolgáknak, a minákat, és azt mondja, hogy kereskedjetek vele, ezért nem a maguk számlájára kereskednek, vagy nem kereskednek, hanem annak a számlájára, akiével rendelkeznek. A példázatban a szolgák nem a sajátjukkal gazdálkodnak. És ez ugyanígy van velünk. Ha valaki Jézus követőjének mondja magát, és azt mondja, hogy igen, itt van ez a kérdés, mit jelent kereskedni mindazzal, amin van, akkor azt is mondja, hogy nem avval kereskedek, ami az enyém. Mert a Biblia azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál volna. Vagy ha magunkban tiltakozunk-e pénzügyi, tulajdonosi szemlélet ellen, tudnék, hogy minden az övé. Jézus követőire nézve, minden az övé, akkor elevenítsük fel magunkba azt, amit a Heidelbergi Káti első kérdés felelete fényében minden református keresztény ember egyszer elmondott. Remélhetőleg így is gondolja, hogy testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget vette. Ha ez nem csak valami szép vallásos mondat, hanem valóság, akkor igaz, hogy az életünk, ha Jézushoz tartozunk, végérvényesen nem a miénk, nem a mi tulajdonunk, hanem az övé. Mert megszabadított, megváltott, az eredeti kifejezés megvásárolt, még egy pénzügyi kifejezés, és ezért az időm, a lehetőségeim, a képességeim, a forrásaim, az adandó alkalmak mind-mind az övé, őre kell, hogy mutassanak. Semmi sem vonható ki ez alól, az elszámolási kötelezettség alól, ez szigorú felelősség alól. Még akkor sem, ha a szolgák számára a körülmények a kereskedéshez egyáltalán nem kedvezőek. Az Úr távoli országba ment, a polgárok pedig ellenségesek. Annyira gyűlölik ezt a nemes embert, aki elment, hogy királyságot szerezzen magának, hogy királyként visszatérjen. Annyira gyűlölik, hogy követséget menesztenek utána. Nem akarjuk, hogy uralkodj rajtunk. Mi meg itt vagyunk szolgáként, és ezekkel kereskedjek, őrá nézve. Lehet, hogy vissza se jön. Messze ment. Az Úr távol van, elalszunk. Ezek utálják, gyűlölik, azt se akarják, hogy visszajöjjön. És én kereskedjek ezért az Úrért. Milyen körülmények ezek? De a tény, hogy az Úr visszatér, és addig azzal kereskedünk, amit tőle kaptunk, azaz mindennel, mindenünkkel. És egy napon számon kéri a szolgákat. Eddig az első gondolat, az életünk, ami nem a miénk, arra van, hogy forgassuk, kereskedjünk, használjuk, gyarapítsuk, őrá nézve. Másodszor mit jelent ezt jól tenni? Mit jelent hűségesnek lenni? Ugye a példázat központi eseménye, hogy kiderül, hogy van, aki kereskedik az ellenséges, nehéz körülmények ellenére, őket nevezi hűnek a visszatérő Úr, és van, aki nem. És figyeljünk arra, hogy ezek mind szolgák, akik hűek az Úrhoz, nem az ellenségei. Az üzenet Jézus követőiről szól. Aki kereskedik, az világos. Egy minán volt itt az Úr, tizet szaporítottam belőle. Jó van, jó és hű szolgám, kicsin voltál hű, 10 város a tiéd. De ez érdekes, az ember a harmadik szolga a példázatban, aki fél, és ezért nem kereskedik, nem kockáztat. Hanem azt mondja, miért? Azt mondja az Úrnak, hogy könyörtelen ember vagy. Könyörtelen ember vagy, az azt jelenti, hogy szigorú, sokat követelő. Aki ott is behajtasz, ahol te semmit nem fektettél be, ott is aradsz, ahol te nem vetettél, és ezért én nem tettem semmit avval az egy minával, amit tőled kaptam, mert féltem tőled. Azt mondja, féltem tőled, mert könyörtelen vagy. Azt mondja nem, hogy féltem tőled, mert egy kemény ember vagy, aki keményen elszámolsz, még azt is behajtod, amit nem adtál. És tudod mit? Én annyira féltem, hogy azt gondoltam, hogy mi van, ha nem sikerül. Képzeled el, elkezdem forgatni ezt a minát, és elveszítem. Úgyhogy én inkább megtartottam. Becsomagoltam, megőriztem, nézd, itt van. Érintetlen a csomagolás, még vissza lehet váltani a boltban. Érintetlen, itt van, neked őriztem. Csak az Úr rámutat arra, hogy nem logikus az érvelés, és a saját szaván fogja. Ha tényleg ilyen vagyok, nem mondja, hogy ilyen. Ha tényleg könyörtelen ember vagyok. Ha tényleg ott is behajtok, ahol nem teszek semmit. Így, akkor mi? Akkor hogy? Milyen kifogás ez? Akkor miért nem fogtad azt a pénzt, és tetted volna a pénzváltók asztalára, mondja a példázatban Jézus, azaz a bankba. Ami a kereskedéshez képest nem túl nagy kockázat, és nem túl nagy erőfeszítés. Kereskedni az kockázatos. Nagy erőfeszítés. De betenni, amit Jézus mondott, és akkor rátenni a pénzváltók asztalára, az az én értelme, betenni a bankba. Kevésebb kamatot hoz, kevesebb kockázattal, kevés erőfeszítéssel. Ha te tényleg azt gondolod, hogy olyan vagyok, amilyennek mondasz, miért nem tetted ezt? A saját szavad ítél meg. Mert ha így gondolnád, ahogy mondod, akkor ezt tetted volna. Mert tudod, hogy ott is behajtok, ahol nem fektettem be. De te inkább nem tettél semmit, mint hogy megtetted volna azt a keveset, amit tehettél volna. És nézzétek, azt mondja neki a példázatban a visszatérő Úr, hogy gonosz szolga. Gonosz szolga. Nem azt mondja, hogy ó, te szegény, jaj, de sajnálom, hogy megijedtél tőlem, félreismertél, problémás az Isten képed. Nem, gonosz szolga, az azt jelenti rossz, gonosz, bűnös. Miért? Mert amit neked adtam, amit rád bíztam, te azt rám nézve nem fektetted be, nem forgattad meg, hanem félretetted. Különben tegyük fel a kérdést, hogy tényleg ilyen az Úr, könyörtelen? Aki egy minából tizet szerzett, azt mondja neki, jól van, jó szolgál. Tízváros. Aki egyből ötöt szerzett, nem azt mondja, hogy hát, dolgoztatában. Nem, jól van. Ötváros. És úgy tűnik, hogy avval is elégedett lett volna teljesen, ha csak a pénzváltók asztalára teszi, és azt a kis kamatot megszerzi. Értitek? Ő benne van egy kép. Az Úrról. Mit tanulunk a hűséges életről, a hitben élt életről ebben a példázatban? Hogy a hitben élt életnek az egyik dimenzió az, hogy kockáztat Jézusért. Értjük? Megforgatja, amilye van. Beleteszi. Használja. Hogy a hűség nem passzivitás. Sok keresztény ember számára a hűség passzivitás. Vagyunk be keresztjének, nagyon gyakran alapvetően gyávák vagyunk. Gyávák. Mert a félénk mindig biztosra menő, a kiszámíthatóságot mindig elétörbe helyező hívőnek. Ez azt jelenti, hogy milyen lehetőségeid nyíltak meg az elmúlt évben, amivel élhettél volna, a visszatérő Úrra nézve. És te gyáva voltál. Vagy a jövő évre nézve készíthetjük magunkat. Mi van, ha megnyílik valamilyen lehetőség? És a hit bizonyos értelemben merészséget és bátorságot jelent. Sőt, hadd mondjam ki, bátorságot és kezdeményezést jelent. Kreativitást, ötletelést, változást, vállalkozást. Azt, hogy hiszed-e, hogy bármit is teszel az Úrért, akkor azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám. És nem azon fog múlni az ő elismerése, hogy mennyit szereztél, hanem azon, hogy befektetted-e azt, megmozgattad-e azt, amit neked adott, az életedet, arra a napra nézve, amikor királyként visszajön és számon kéri tőled. És még egyszer, ez nem mennyiségről szól Jézus követői számára, nem arról szól ma este, hogy többet teszel, mint eddig tettél, eddig 6 órát látogattál egy héten, most már 8-at fogsz. Nem. Ezt is jelentheti, persze, de nem. Hadd hangsúlyozom azt a részét, ez bátorságot jelent álmodni, újat kezdeni. Eddig nem járt úton, vagy eddig nem berögzött módon élni a lehetőségeiddel, mindazzal, amit kaptál. Mi ez? A pénzeddel, az időddel, a képességeiddel. Nem feltétlenül egyházi munkáról van szó, gyülekezeti szolgálatról, lehet az is, de bármi más. Lehet egy új vállalkozás, akár gazdasági értelemben, akár nem gazdasági értelemben vett vállalkozás, kezdeményezés. Vagy valami, ami a régen a szíveden van, de mindig csak álom maradt. Mert féltél, hogy mi lesz, ha nem sikerül. Lehet, hogy elindulsz egy úton, és az hosszabb távon gyümölcsözik. Befektetni azt jelenti, esetleg elkezdesz valamit tanulni. Megnyílsz egy másik munkahely felé. Vagy csak valami más készséget szerzel meg. Vagy belevágsz valamilyen karitatív munkába, mert van rá időd, amit eddig nem tettél. A visszatérő Úrra nézve, hálából, mert mindened, ami van, az övé. Megforgatod azt, amit van. És ehhez kell egyfajta olyan bátorság, olyan szabadság, ami sokszor keresztény emberekben bennünk nincs meg. Hűségesek vagyunk a picén. Picit előre lépünk, meg egy picit előre lépünk. De azért csak úgy hűségesen, biztonságosan kiszámíthatóan. És ez arról beszél, hogy sokkal több ajánl, sokkal több lehetőség van. És egy nap számon kérjük, hogy megforgattuk-e idő, pénz, értelem, képesség, egészség, kapcsolatok, minden, ami van az Úrért. Bár a pénzezet erről nem szól, azért hadd szóljak a vállalkozó kedvűeknek is néhány szót, akik azt mondják, hogy hát én nem ilyen vagyok, én nem vagyok gyáva, én mindig ötletelek, én mindig újba kezdek, hogy a hit azért nem csak bátorság, merészség és vállalkozás, hanem a hit az hűség és kitartás is. De mielőtt valaki azt mondja, hogy én mindig kész vagyok az újra, hogy azt a kérdést tegye fel magának, igen, ez igaz. De vajon nem szállsz-e ki belőle túl hamar, mert mindig megunod azt, ami új. Mert az álhatatlan, az ugyanúgy nem fog a végén hasznot húzni, mint az, aki egyébként abszolút megbízható, de félénk és gyáva. Ha valaki nem hagyja benne, nem dolgozik benne, nem marad ott, annak szintén nem lesz a végén haszon, mert belekezd, megunja. Belekezd egy másikba, megunja. Belekezd egy harmadikba, megunja. Ez a hűség. És harmadszor végezetül, mi a jutalom? Ha Jézus így beszél, itt a keresztény életről, ezen a példázaton keresztül, hogy a keresztény életünk az befektetés, mert mindent tőle kaptunk, az egész életet tőle kaptuk, és ez befektetés. A visszatérő Úrra nézve, és hűségesnek lenni azt jelenti, hogy forgatjuk, hogy engedjük, hogy indítson, hogy álmodjunk, hogy bátrak legyünk. Mi lesz a végén? Mi a jutalom? Mert a példázat nem záródik be azon a ponton, hogy az Úr leteremti a gonosz szolgát. És a történetnek a kifutása az a jutalomról szól. Egyrészt azok a szolgák, akik hülyek voltak a kevesen, egy minán, sokkal több felet kaptak megbízatást, felelősséget, hatalmat. 10 város, 5 város. Másrészt a gonosz szolgával kapcsolatosan így szól az Úr, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. És amikor körülötte állók felháborodnak, hogy de hát, uram, annak már 10 van, akkor azt válaszolja a példázatban az Úr, amit különben Jézus máshol, Jézus maga mond a Lukács evangéliumában, hogy mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól pedig az is elvétetik, amilye van. És akkor a jutalomról beszélünk, akkor legalább három problémánk van. Az egyik, hogy jutalom, ajándék Istentől. Ezzel nagyon-nagyon nehéz mit kezdenünk ezzel a gondolattal, mert nagyon-nagyon mélyen belénk íródik, és íródjon is belénk, még mélyebben, hogy az üdvösségünk, az Istennel való közösségünk, a vele való kapcsolatunk, az semmiképpen sem jutalom. Az nem eredménye jó cselekedeteknek. Sőt, azt is megtanuljuk, remélem megtanuljuk, hogy minden olyan törekvésünk, amivel azt akarjuk megszerezni, mint egy jutalom, hogy ő szeressen, hogy ő elfogadjon bármi mást, minden ilyen törekvésünk Jézus Krisztus értünk való áldozatának és a magunk elveszett voltának a megtagadása, mert azt gondoljuk, hogy megválthatjuk magunkat. Nincs jutalom üdvösség kérdésében, csak kegyelemből elfogadott ajándék. De akkor hogy jön be a jutalom gondolata? Ez probléma. Aztán mit kezdünk a városokkal? Hogyan értelmezhetjük a jutalmat akkor, amikor a király visszatér, amikor Jézus visszajön, amikor új eget és új földet teremt, az újjáteremtett világban lesznek egyenlők és még egyenlőbbek? Azaz, van, aki többet kap, és van, aki keveset? És ez csak szaporítja a kérdéseinket, hogy ha mindenki egyedül Krisztus érdemén jut oda az újjáteremtett világban, hogy lehetne ott mégis valamiféle különbség? 10 város, 5 város, az egyiknek meg semmije sem marad, bár bent van, szolga, bent van ő is. És nem a kíméletlen kapitalizmus jelszava, inkább az, amit Jézus mond, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ez nem azt jelenti, hogy a pénz fialja a pénzt, a szegénység teremti a szegénységet. És ugyanezzel találkozunk itt. Mit kezdünk a jutalommal? Mit kezdünk a befejezésével a példázatnak? És nem fogom ezeket a kérdéseket mind megválaszolni, mert nincs is rá idő, meg nem is biztos, hogy tudom. De a kérdéseink ellenére a példázat vége egyértelmű. Kockáztasd az életedet az Úrért, és egyre többet kapsz, és egyre többet jutsz. Többre jutsz. Többre jutsz, mint bármikor gondoltad. Vagy törekedj a biztonságra, ne tégy semmit azzal, amit kaptál, és a végén semmit sem lesz. És ez nem az örök élet és az üdvösség kérdése. Az is szolga, aki nem forgatta meg a dolgokat. Pál apostol egy másik képben így beszél erről, akkor arról beszél, hogy Jézus Krisztus az alap, mindennek az alapja. És azt írja a korintusi levélben, hogy ez az alap, más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus, csak általa, csak benne van üdvösségünk. De utána így folytatja ezt a képet. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra? Aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát. Az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő azonban megmenekül, de úgy, mint aki tüzön ment át. Érted? Nem mindegy, hogy mit építesz. Arra az alapra, hogy Krisztusé vagy, az ő szolgája vagy, nem mindegy, hogy hogyan fekteted be, ugyanaz, csak egy másik képpel. Hogyan fekteted be azt, amit van? És mindannyiunknak nagyon-nagyon sok van. Kinek ebből van több, kinek abból van több, de nagyon sok van. Lehetőség, értelem, egészség, idő, kinek pénz, kinek mie van? Bőven több, mint 1 mina, meg 100 mina. Van tehát jutalom. És a jutalom egyrészt az, hogy örömöd van abban, hogy Jézus Krisztusért élsz hálából, ő érte élsz, és ebből egyre több öröm jön, és egyre inkább élhetsz ő vele, és egyre több öröm jön, és egyre többet élhetsz ő vele, érted? Ez egyfajta jutalom. Még több bizatik rád, még nagyobb az örömöd, még nagyobb a hálád, még jobban átéled vele a csodákat. Nem az a jutalom, hogy hűséges vagy hozzá, hogy ő érte tettél valamit, és akkor a cserébe a végén ő ad neked valamit. Hanem a jutalom az is, hogy egyre inkább benne élsz ebbe a történetben. Egyre inkább forgatod. Egyik lehetőség nyitja a másikat. Ha hűséges voltál és elléptél, eljutottál erre a második lehetőségre, ha ott hűséges vagy, az nyit egy következőt. Az a lehetőség, ha végigmész rajta, nyit egy következőt. És ahogy ezek a lehetőségek nyílnak, egyre jobban megtapasztalod Jézus hűségét és csodáját, hogy veled jár, hogy csodákat tesz, hogy egyről jutsz a kettőre. És ez a jutalom. És ez valamilyen módon, nem tudom hogyan, mert nem fogunk egymásra ott irigykedni, hogy á, neked csak 10 városod van, hát ez elég gáz. Nem fogunk. Teljes elégedettség lesz. És valahogy mégis ott van a jutalom. Hogy nem mindegy, hogy mit tettél az életeddel. Úgyhogy, ha csak ezt az egy szót akarod hallani ma, és akarod hallani a következő évben, és akarod hallani majd egy napon, akkor jól teszed. Ha annyit akarsz hallani Jézustól, jól van, jó szolgám. Jól van, jó szolgám. És ha csak azt mondom, nagyon keveset, amink van, egy kicsit hűségesebben megforgatjuk. Érted? Akkor azt fogja mondani, jól van. Jó van, jó szolgám. Hűséges voltál a kicsin, kapsz egy kicsit többet. És nincs nagyobb öröm. Nincs több az életben, mintha Jézus az Urad a megbántod azt. Jól csináltad. Most is jól csinálod. Következő évben is jól csináltad. Hűséges voltál. Néha nem voltál az, nem baj, megbocsátom. Az irány, érted, hogy megérkezel. És egy nap így tud befogadni az ő országába. Úgyhogy amikor kóstoljuk a kenyeret, és kóstoljuk a bort, akkor egyrészt engedjük, hogy súgja a szívünkbe, amiért hűségesek voltunk az elmúlt évben. Engedd, hogy mondja, megdicsérjen, jó van, hűséges voltál, jól csináltad. Amiben azt látjuk, hogy elástuk a lehetőségeinket, kérjünk bocsánatot, hogy aztán mehessünk tovább ebben a bátorsággal a következő életben, következő.
Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Urunk, hálába jövünk eléd, és köszönjük neked a mögöttünk levő esztendőnek minden áldását, de mindazt, amit már az egész életünkben kaphattunk tőled, sőt, amit kaphattak tőled a szüleink, felmenőink, elődeink, lehet, hogy úgy, hogy nem is tudták, hogy tőled jön, csak kapták az áldást. És köszönjük, hogy úgy árasztod ránk az áldásodat, hogy nem méred ki, nem méricskéled, és nem szabod meg annak a határát, hanem határtalanul adod nekünk mindazokat a jókat, amivel élhetünk, a lehetőségeket, a talentumokat, a helyzeteket, amiben szolgálhatunk neked, élhetünk a te dicsőségedre. Köszönjük neked, Urunk, hogy nincs igazából keretek közé szorítva a te áldásod. És köszönjük neked azt, Urunk, hogy a legnagyobbat és a legtöbbet adtad nekünk, Jézus Krisztust. Köszönjük az ő áldozatát, és azt, hogy ezért lehetünk most az úrvacsorai közösségben is együtt. Add, Urunk, hogy tudjuk jól használni a lehetőségeinket, nekünk adott javakat, értékeket, talentumokat, és miközben hálát adunk az elmúlt évre, kérünk, hogy légy velünk a következő időszakban is. Légy velünk akkor, amikor sok bizonytalanság, vagy aggodalom vesz körül bennünket a külvilágban, vagy akár a családunkban. Imádkozunk a családjainkért. Adunk, hogy tudjunk egységben, szeretetben és békességben lenni otthon. Hogy az otthonaink tényleg legyenek a biztonságnak a színterei, és ad, hogy tudjunk egymás felé szolgálni, és szeretni egymást az otthonainkban, a családjainkban is. Imádkozunk különösen azokért, Urunk, akik olyan családban élnek, ahol nagy terheket kell elhordozni. Könyörgünk betegekért, idősekért, könyörgünk azokért, akik egyedül vannak, könyörgünk azokért, akik a gyász terhét hordozzák, vagy eszünkbe jut egy ünnep, egy évforduló miatt a gyász, az elvesztett szeretőknek a hiánya. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek nagyon nehéz a megélhetés, akik küzdenek a mindennapi megélhetésükért. Könyörgünk azokért, akik esetleg elveszítették a munkahelyüket és munkát keresnek. Könyörgünk azokért, akik tanulnak, és akiknek vizsgai időszakuk lesz az elkövetkezendő hetekben, hogy áld meg őket is. És kérünk, Urunk, hogy Te légy a mi egész városunkkal, légy ezzel a magyar nemzettel, hozz lelki megújulást és felemelkedést ennek a népnek, és könyörülj a mi református népünkön is, hát, hogy minél többen tényleg járjanak a világosságodban, és minél többen hitvalló keresztényeket élhessünk. Így légy velünk, és hallgass meg. Fiadért Jézus Krisztusért, Atyánk, aki itten jutott imádkozni minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.